Szeretettel köszöntünk mindenkit! A következő előadásunk már a Júdai királyságnak a további sorsáról szól a mai estén. Addig jutottunk el a zsidó kettészakadt királyság korának történetében, hogy az északi országrész Izrael 722-ben Krisztus előtt megszűnt önálló államalakulat lenni, az asszírok, a felemelkedő asszír birodalom részévé vált Izrael, és Samária néven egy új közigazgatási egységként szervezték újjá az asszírok. És hát arról beszéltünk az előző alkalommal, hogy a déli országrész Júdának a sorsa elszakad Izraelétől. Júda még megmarad önálló királyságképpen, az utolsó fellegváraként, egy pici államalakulatként az asszír birodalommal és az asszír birodalom alakulattal szemben. Ézsaiás próféta, aki ennek az időnek a nagy próféta alakja, így fogalmazza ezt meg, hogy olyanná lett Júda, mint egy kaiba az uborka földön. Egy szem pici állam alakulatként maradt fent Júda, de a Biblia azt is leírja, hogy Júdának, tehát a déli zsidó királyságnak is a napjai már megvoltak ekkor számlálva. A Biblia szemszögéből ítélve és a Biblia történelem szemszögéből nézve, Júda királysága bár körülbelül egy 100 évvel túlélte az északi országrészt, azonban Júda királysága is már a végzet és a hanyatlás fele indult meg, gyakorlatilag onnantól kezdődően, hogy az északi országrész elpusztult. Egy-két reformkirály volt még, ugye ilyen volt Ezékiás, akiről az elmúlt alkalommal beszélgettünk, akik még egy picit próbálták visszaállítani a régi zsidó királyságnak a dicsőségét, és Isten számos prófétát is támasztott ebben az időben a déli országrészben, hogy a zsidó népet, mint amblok, mint népet visszafordítsa és visszatérítsa a régi ösvényekhez, ahogy mondja egy helyen a prófétai könyv, hogy visszatérítsa az eredeti izraeli hithez. Azonban ezek a törekvések mind a reformkirályok, mind a próféták esetében nem jártak hosszú távon eredménnyel, és így Júda is elindult azon a lefelé vezető úton, azon a lejtőn, ami Izrael sorsa is volt a korábbiakban, és annak leszünk a tanúi mind a mai előadáson, mind pedig a következőn, hogy hogyan is teljesedtek be a proféciák Júdán, hogyan is pusztult el Júda királysága. Júda történetének a veszedelmét már nem az asszírok okozzák, hanem egy újonnan felemelkedő, megint csak egy nagyon kérész, tehát egy nagyon rövid életű birodalom, ez pedig az új babiloni birodalom. Tényleg csak egy néhány évtizednyi, néhány száz évnyi története van ennek az új babiloni birodalomnak, azonban pontosan abban az időszakban, amikor bekapcsolódunk most az eseményekbe, időszámításunk előtt a 6. század környékén, 7. század elején kezdett ez az új babiloni birodalom kialakulni, illetve megerősödni. A nevét onnan kapta, hogy a központi városát, úgyis mondhatnánk, hogy a fővárosát Babilonnak hívták. Babilon az Eufrátesz folyó mentén található, tulajdonképpen már egészen a Krisztus előtti 3.-4. évezredtől kezdve lakott település volt, sémi eredetű törzsek lakták. Időszámításunk előtt a 2. évezredben kezdett nagyvárossá lenni Babilon, ekkor egy új népesség költözött be a településre, megint csak sémi eredetű törzsről van szó, Amurrukról, a Biblia amoritáknak nevezi őket. Ők voltak, akik először Babilont nagyvárossá építették, és birodalom központtá tették. Ők építették meg Marduk istennek, aki a Bibliából jól ismert Bálnak, Kánáni Bálnak, termékenység és viharistennek a mezopotámiai neve, Marduk istennek a torony templomát, cikkurátját, hát ami eredetileg úgy kell elképzelnünk, hogy az alapfalai, az oldalfalai azok 100 méter hosszúak, szélesek voltak, és körülbelül 100 méter magasan húzódott, emelkedett eredetileg ez a toronytemplom, ez a cikkurát. Tehát egy hatalmas, monumentális építmény volt. Nem nagyon maradt fent a modern időkre, egyrészt azért, mert a talajvíz nagyon magas ezen a környéken, és pontosan ezt az egész területet és ennek az egész területnek a rétegét, ami ugye időszámításunk előtti 2. évezredbeli réteg, elmosta a talajvíz. Másrészt pedig az egymást követő népek, nemzetek, háborúk elpusztították ezt a toronytemplomot, de minden esetre a régészek tehát így tudták rekonstruálni, hogy eredetileg mintegy 100 méter magas, hatalmas, gigantikus építmény volt. Időszámításunk előtt a 2. évezred elején, az 1800-as években ennek a babiloni városnak egy nagyon híres királya, egy bölcs uralkodója lett, Hammurapi, aki igazán először a történelembe beírta Babilon városának a nevét. ő hozta létre az úgynevezett Ó-Babiloni birodalmat, amely az akkori térségnek, megint csak egy néhány száz évig, az egész mezopotámiai térségnek az uralkodó városává vált. És ő volt az a Hammurapi, akinek a nevéhez fűződik az első ókori keleti joggyűjtemény, ami írott formában is fennmaradt ránk, a Hammurapi féle törvényoszlop. Körülbelül 2,25 méter magas fekete dioritból készült oszlop, amire Hammurapi az uralkodó az ókori közel-kelet jog gyakorlatát véste rá. 34 szakaszban az elő és a hátlapon sorakoznak ezek a jogszabályok, ezek a cikkelyek. Körülbelül 250 tétel sorolja föl az ókori közel-kelet házassági szokását, családjogát, kereskedelemmel, örökséggel kapcsolatos jogi helyzeteket. És az előlapnak a tetején láthatjuk a napistent, aki átadja ezeket a törvényeket az uralkodónak, Hammurapinak, aki az ég kegyeltjeként és az ég kegyelméből uralkodó királyként veszi át ezeket a jogokat, jogszokásokat, és adja a népének útmutatásul. Hammurapi birodalma azonban igen hamar összeomlott. Egy Kis-Ázsiában élő népcsoport, a hettiták pusztították el 1530-ban időszámításunk előtt, és innentől kezdődően körülbelül egy 1000 éven át azt mondhatjuk el Babilon városáról, hogy egy pici jelentéktelen városka volt, ami elsősorban asszír uralom alatt állt ennek az időszaknak a nagy részében. Itt láthatjuk, hogy az asszír birodalom hogyan kezdett terjeszkedni. Gyakorlatilag a harmadik lépcsőfokban foglalták el Babilonnak a városát, és mindvégig eléggé ellenségesen viselkedtek Babilonnal szemben. A város többször megpróbált függetlenedni az asszír uralomtól, kétszer-háromszor volt nagyobb méretű függetlenedési lázadása a városnak. Időszámításunk előtt 689-ben azonban Szinaheriba, aki ugye az egyik legnagyobb és legkegyetlenebb asszír király volt, bosszú hadjáratot indított Babilon városa ellen, és gyakorlatilag a földdel tette egyenlővé. Nagyon sokáig ez a város szinte lakatlan volt, jó néhány évtizeden keresztül. Szinaheriba halála után azonban jöttek kegyesebb uralkodók, és egy Assur ah-Iddinna nevezett, ugye egy kicsit furcsák ezek az ókori közel-keleti nevek, nevű asszír király volt, aki nagyon bölcs, egy nagyon műveltség kedvelő és művészet kedvelő uralkodóként újjáépítette Babilon városát. Egy fekete kis kőlapba dombormű vagy féldomborműként örökíti meg az ábrázoló azt, hogy hogyan épült újjá Babilonnak a városa. Ezek az asszír uralkodók, akik kedveztek Babilonnak, és így Babilon hamarosan a 7. században visszanyerte teljes jogi státuszát az ókori közel-keleti nagyvárosok között, ezek az asszír uralkodók nem sejtették, hogy a tulajdon vermüket vagy sírjukat ássák meg, ugyanis ez a felnövekvő babiloni városállam, ez a kis királyság, hamarosan Asszíria hátában egy ellenséges szövetséget szőtt, és így történhetett meg, hogy ugye részben Babilon, részben pedig az iráni felföldön élő méd törzsek, akik közvetlenül az asszír birodalomnak a keleti szomszédai voltak, a médek szövetkeztek Babilonnal, és módszeresen összefogva és szövetségbe tömörülve elkezdték felszámolni az asszír királyok nagyvárosait és magát az egész asszír birodalmat. Időszámításunk előtt 614-ben Assur városát, ugye az egyik központi asszír várost, az első fővárost tették gyakorlatilag a földdel egyenlővé. Időszámításunk előtt 612-ben pedig egy másik várost, Ninivét pusztították el. Hiába voltak városnak vastag falai, és hiába volt víz is biztosítva a városon belül ugye egy folyó által, nem tudták megtartani a várost a méd-babiloni szövetséggel szemben. És tulajdonképpen ez volt az a pillanat, a 7. századnak a vége, amikor egy hatalmi űr alakult ki, ugye az asszír birodalom összeomlott, azok a nemzetek, azok az országok, birodalmak, királyságok és városok, amik Asszíria uralma alatt álltak, kiszabadultak az asszír fogság alól, és Mezopotámia területén ezt a megüresedett hatalmi űrt töltötte ki ez a születőben lévő Babilon központtal kialakuló új babiloni királyság. Ez az időszak az asszír birodalomnak a hanyatlása és megszűnése igen kedvező hatással volt Júdára. Jeruzsálemnek ekkor egy reform királya volt ezekben az évtizedekben, körülbelül időszámításunk előtt a 640-es évektől 608-ig uralkodott egy Jósiás nevezetű király, akit a Biblia szemszögéből nagyon pozitívnak láthatunk. Ugye a Biblia elsősorban abból a szemszögből értékelte mindig is a zsidó királyokat, hogy a hithez, az izraeliták, a zsidók eredeti hitéhez hogyan viszonyultak, és hogy Isten törvényeit mennyire követték. Jósiás a Biblia szerint nagyon is istenfélő király volt, egészen kicsi korától kezdődően foglalkozott a törvényekkel és az Isten tiszteletével, és ezért volt az, hogy uralkodásának az egyik fő mozzanata volt, hogy a salamoni templomot elkezdte újjáépíteni, tatarozni, rekonstruálni, és azokat a szertartásokat, amik a jeruzsálemi templomhoz kötöttek, az áldozati rendszer, az évi ünnepkör, felújítatta a templomon belül, és az egész zsidó népet próbálta ismét rászoktatni arra, hogy a templomi szertartásokon és ünnepségeken részt vegyenek. A Biblia följegyzi királyok könyvében, hogy ekkor akadt a munkások kezébe a törvénynek, a tórának a tekercsei, amik egészen eddig úgy tűnik, hogy elvesztek, tehát nem voltak forgalomba a zsidó királyok korában. Ezért nagyon érdekes, hogy zárójelbe jegyzem meg, hogy zsidó királyokról van szó, és van egy salamoni templom, és ott gyakorolják évente a szertartásokat, ünnepeket, több-kevesebb lelkesedéssel és kitartással, de mindezt úgy teszik, és úgy hisznek a zsidó hitben, hogy nincsen semmi irat a kezükben. Elveszett a törvénykönyve. A Biblia feljegyzi, hogy amikor Jósiás királynak előhozzák az építő mesterei a törvény könyvét, és fölolvassák előtte a törvényeket, akkor Jósiás megszaggatja a ruháját, ami ugye a mélységes megrendülésének a jelképe, és az ókori keleten mindig is a mélységes megrendülést fejezte ki, és azt mondja az embereknek, hogy hát eddig mi nem tartottuk meg igazából az Isten törvényeit, és elkezdi kihirdetni a törvénynek, a tórának a törvényeit az egyszerű nép körében, és egy hatalmas vallási reformot hajt végre az országban. Erről a korszakról egyébként, tehát a Júda napjainak a végéről, ugye Jósiás királyságáról és a még a hátralevő néhány júdabeli királyról, Királyok második könyve 23. 25. fejezetében olvashatunk, és ugye van mindig egy párhuzamos segítség is a déli királyok történeténél, Krónikák könyve, ahol a második Krónika könyv 36. fejezete szól erről az időszakról. Nagyon megrendítően meséli el, hogy Jósiás milyen erőfeszítéseket tett, hogy a népet megtérésre indítsa. Nagyon érdekes régészeti bizonysága is előkerült a Jósiási reformnak. Arad városában, ami egy Dél-Júdeában fekvő fellegvára volt mindig is a zsidó királyságnak, a régészek egy izraelita régész segítségével a 60-as években föltártak egy nagyon régi izraelita szentét. Itt láthatjuk a városnak az alaprajzát, látszik, hogy erődített városról van szó, és szabályos alaprajz, ugye négyzetes elrendezésű fellegvár, megerősített igazán nagyon vastag falak, pluszban megerősített külső fal, a vízvezetéket itt is, a vizet gondosan bevezették a városon belülre, volt egy hatalmas fellegvár is, de most ami a számunkra érdekes, nem is annyira ennek az erődnek a védművei vagy falvastagsága, hanem az északnyugati részen álló templom együttes, ami egészen eddig az ásatások történetében a legnagyobb izraelita szentély. Még Salamon korában építették, a régészek ezt állapították meg róla, és végig a királyok története folyamán többé-kevésbé használatban volt, mint zsidó szentély. Azonban nagyon érdekes, hogy pontosan Jósiás idején, időszámításunk előtt a 7. században a templomot átalakították, és egy olyan vastag fallal választották ketté a szentélynek a belső terét, ami lehetetlenné tette, ellehetetlenítette a templomi szolgálatot. Magyarul azra lehet következtetni, és Johanán Aharóni, aki ennek az aradi telnek a feltárója volt, arra következtetett, hogy Aradban szemtanúi lehetünk annak, hogy Jósiás király hogyan hajtotta végre a vallás reformját, mégpedig ugye azt, hogy csak a jeruzsálemi szentélyben lehetett áldozatot bemutatni. Az izraelita vallás nagyon központosított. Ugye többször is figyelmeztette Isten a zsidó királyokat, hogy vidéken ne legyenek kisebb szentélyek, templomok, ahol áldozati rendszert meg ünnepeket tartanak a zsidók, mert nagyon szétforgácsolja egyrészt a zsidó nemzetet, kettő pedig mindenki már a saját ízlésére formálja sokszor ezeket a szertartásokat, és azért Isten kötelezővé tette a proféták által, az ő üzenete által, hogy csak Jeruzsálemben lehessen gyakorolni a zsidó áldozati rendszert és a zsidó ünnepeket, és az összes vidéki szentélyt a reform királyok illetve a nagy vallási reformok idején mindig betiltották. És Aradnál pontosan ezt találták meg a régészek, elég jó állapotban maradtak meg ezek a hatalmas kövekből, kváderkövekből, faragott kövekből összerakott falak. Ez tehát azt tanúsította Arad esetében, hogy tényleg a jósiási reformot úgy néz ki, hogy nagyon is következetes pontossággal végrehajtották, még egy olyan távoli város esetében is, mint amilyen Arad volt, ami elég messze esett Jeruzsálemtől és a királynak a székhelyétől. Egyébként azt is tudjuk, hogy Jósiás nem csak reformkirály volt, nem csak a vallás tekintetében volt reformkirály, de egy nagyon erőskezű király lehetett, ugyanis ókori keleti forrásokból tudunk visszakövetkeztetni, ezt a Biblia igazán nem is jegyzi föl, hogy az ő idején, ahogy ugye az asszírok kivonultak az izraeli ország részből, ugye az északi zsidó királyság területéről, Jósiás ki tudta terjeszteni a fennhatóságát még Samáriára, tehát a régi Izrael országának területére is. Vagyis valamilyen szinten kísérletet tett arra Jósiás, hogy újra egyesítse a zsidó királyságot, immáron egy kézben a déli királyságnak a kezén. Jósiásnak az uralma azonban nem tartott igazán sokáig, ugye egy 21 néhány évig uralkodott Júda trónján, és egy nagyon-nagyon tragikus véget ért Jósiás. Bár mindvégig istenfélő király volt, azonban elkövetett az élete végén egy óriási baklövést, ami az életébe, a tulajdon életébe került, és jó ideig meghatározta aztán Júdának a további sorsát is. Ellentétbe keveredett ugyanis a király Egyiptommal, az egyiptomi birodalommal. Az egyiptomi birodalom megijedvén az új babiloni birodalomtól, ami ugye kezdett felnövekedni, és kezdte az asszírokat is agyon nyomni ebben az időszakban, ekkor történt, hogy már egyre jobban támadták az asszír nagyvárosokat, Asszúrt és Ninivét. Ezért Egyiptom és az egyiptomi király elhatározta, hogy megpróbál segítséget küldeni az asszíroknak. Második Nékó volt ekkor Egyiptom trónján, megint csak nem csak a Biblia mondja már ezeket az adatokat, hanem nagyon szépen dokumentált ez már a közel-keleti forrásokból is. Második Nékó volt az a fáraó, aki felment a tengerparti, a tengermenti úton, hogy eljusson egészen ugye Asszíria területeig, hogy az új babiloni csapatok alól, annak a nyomása alól felszabadítsa az asszír nagyvárosokat. Azonban Jósiás király, aki hát ugye Egyiptommal szembe helyezkedett, megállította, vagy meg akarta állítani Nékó fáraónak a seregeit, és Megiddóban, az egyik legnagyobb zsidó erődben, vagy erődítmény körül összevonta a csapatait, ugye eltorlaszolta azt az utat, ami vezetett volna tovább északra, és útját állt a Nékó seregeinek. A Biblia szerint Nékó kifejezetten egy üzenettel kereste meg ekkor a királyt, Jósiást, és mondta neki, hogy hát miközön veled, Jósiás, én nem veled akarok harcolni, én csak keresztül megyek az országodon, nem bántom a lakosaidat, akivel nekem dolgom van, az az asszírok királya. Azonban Jósiás nem akarja továbbra sem átengedni ezeket a csapatokat, és megharcol velük, megküzd velük, azonban Megiddónál elesik, meghal Jósiás király, halálos sebet kap. És hát innentől kezdve Júdának a történelme és a napjai valóban nagyon meg vannak számlálva, innentől kezdve már nincs egyetlen olyan király sem a júdai trónon, akit úgy igazán ki lehetne emelni, mint pozitív hőst, vagy mint pozitív királyt, hanem innentől kezdve egyre negatívabban, ha lehet így mondani, egyre feketébb képet rajzol a Biblia azokról a királyokról, akik ezután követik a trónon. A király egyébként Nékó fáraónak a segítségével kerül ezután már Júda trónjára. Ugye Nékó, aki Megiddónál egy hatalmas győzelmet arad a júdabeli seregek fölött, elérkezettnek látja az időt arra, hogy bebiztosítsa magát keletről. Ugye erősen tart az új felnövekvő birodalmaktól, eddig Asszíriától tartott, most kezd tartani az új babiloni birodalomtól, és ezért a biztonságnak okáért próbálja elszigetelni magát a keleti nagy birodalmaktól, és Júda királysága területén egy báb királyt, vagy hát inkább úgy mondanám, egy szövetséges királyt szeretne tudni, és ezért az ő segítségével kerül hatalomra a következő király, aki hát ebből adódóan természetszerűleg Egyiptom barát politikát folytat. Megiddót is ugye többször is föltárták a régészek, egy nagyon szabályos, szinte kerek alakú telje, dombocskája van. A mai napig is lehet ásni Megiddóban, ezt csak tényleg zárójelbe jegyzem meg, akinek ilyen álmai, vágyai vannak, Megiddót folyamatosan gyakorlatilag az évszázad elejétől fogva, illetve hát ugye most már múlt század, 1900-as évek elejétől fogva folyamatosan ásták régészek. Ugye itt meghal szegény Jósiás, és innentől kezdve tényleg Júdának a napjai meg vannak számlálva, annál is inkább, mert ekkor már az asszír birodalom gyakorlatilag megszűnik létezni, és amint mondtam is, ezt a bizonyos hatalmi vákumot, ezt a hatalmi űrt, amit az asszír birodalom összeomlása teremtett, ez az új babiloni birodalom, vagy káldeus birodalom kezdi megteremteni. Azért nevezik káldeus birodalomnak, mert egy sémi eredetű káldok törzséből származó dinasztia uralja ekkor Babilon városának és Babilon királyságának a trónját, és ezek közül az új babiloni vagy káld uralkodók közül az egyik és az első legjelentősebb második Nabukodonozor volt. Nagyon sokféle átirata, olvasata van a nevének, hogyha valaki ilyen asszirológiával foglalkozó, vagy Mezopotámia térségével foglalkozó könyveket olvas, Nabukudurri Uszur néven fogja megtalálni az ő nevét. Ugye a Biblia nevezi őt Nabukodonozornak, és így is ment talán át a köztudatba a neve. Viszonylag fiatalon került az új babiloni birodalom trónjára, és egy gyakorlatilag még képlékeny birodalmat örökölt, még nem nagyon egzisztált, még nem nagyon létezett ez a birodalom. Krisztus előtt 604-től, 605-től, nem tudjuk pontosan az évet, lett Babilonnak a királya, az uralkodója, és egészen 562-ig, tehát viszonylag hosszú időn keresztül stabilan uralta Babilon trónját. Babilon városát átépítette, a 6. század korabeli metropoliszává varázsolt, a világvárosává varázsolt a Babilon. Nagyon szabályosra építette át és építette ki ezt a királyi várost. 9 kapuja volt a falakon, ugye vastag falakkal vette körül a várost, és 9 kaput helyezett el a város különböző pontján. Mind a 9 kaput egy-egy istenről nevezett el. A városnak a középső tengelyén keresztül folyt az Eufrátesz folyó. Ma egyébként az Eufrátesz medre már távolabb van, tehát már kilépett, elhagyta Babilonnak a teljét. 1899-től egy német expedíció tárta föl Babilont, Koldövénynek, Robert Koldövénynek hívták azt az ásatót. Egyébként építész volt nem régész, aki kezdte az ásatásokat. Folyamatosan 1917-ig folytak az ásatások, és a legtöbb feltárt leletet Berlinbe szállították át. Tehát ha valaki esetleg Berlinben járt, a Berlini Múzeumban, akkor ott találkozhatott a Babilonból származó leletekkel, csoportokkal. A fővárosnak az alap elrendezése is megváltozott. Nabukodonozor fő sugárutakat és keresztutakat építetett ki a városon belül, és tágas teret hagyott, és az utcák, illetve a nagy főutak, sugárutak mentén, amiket kiköveztetett, hatalmas építményeket emeltetett. A várost 2 fal vette körül, magát Babilonnak a városát, azonban Nabukodonozor a biztonság kedvéért még egy 3. falrendszert is kiépített a város védelmére. Az egyik közvetlenül a város mellett húzódott, és az Eufrátesznek a kisebb mellékfolyóit kötötte össze, ezzel természetes határok közé szorította vissza a városnak a területét. Ugye a város védve volt egyrészt az Eufrátesz mellékfolyója, egyrészt egy piros vonallal van jelölve ez a fal segítségével, és itt megint az Eufrátesz védte. És Babilontól 60 kilométerre északra megint csak egy falat emeltetett, egy falat húzott. Itt is régi vízjárásokat, csatorna rendszereket kötött össze. Ezt méd falnak is nevezték a babiloni krónikák, a babiloni krónikás írók. Ugyanis az új babiloni király, Nabukodonozor kezdett tartani korábbi szövetségeseitől, a médektől, és biztos, ami biztos alapon, hogy megerősítse velük szemben a hatalmát és megvédje a városát, ezért még egy 3. falrendszerrel is, mint egy védművel, egy előre tolt védművel is megerősítette az ő városát. Az északi oldalon is 3 kapuja volt a városnak, és ezek közül a középső, az úgynevezett Isztár kapu a leghíresebb. Isztár a kánáni hitvilágnak az astarótja, ugye ugyanaz a hitvilág húzódik meg Kánán földjén, mint itt Mezopotámia területén is. Marduk Bál, őről már volt szó, ugye egész Babilon városa Marduknak volt szentelve, és Bálnak a felesége pedig Astarót, aki itt a mezopotámiai babiloni hitvilágban már Isztárként jelenik meg. A névnek a jelentése egyébként csillag. Az Isztár kapu hatalmas, monumentális 2 kaputornya vezette be a felvonulási úton az embereket a városon belülre. A 2 torony párkányzattal díszített a tetején, és az egész kék mázas csempékből áll, illetve a csempékre ráraktak díszként relíffeket, aranyszínű sárkányokat és bikákat felváltva. Ólommázasok ezek a téglák, ólommázzal vonták be őket, színes ólommázzal, és láthatjuk ezeket a kicsit mitológikus, ugye vallásból merített alakokat, állatfigurákat, amikkel díszítve volt ennek a felvonulási útnak a bevezető kapuja, az Isztár kapu, és maga az egész felvonulási út is, amely innentől kezdve egészen a város szívéig vezetett be. A felvonulási út arra azzal a céllal szolgált, hogyha valami nagy dicső tettet hajtott végre a király, vagy ha valami templomi ünnepség sorozat volt, akkor a városnak ezen a díszkapuján keresztül vonultak be az emberek, és az ünnepeltek a városon belőle. Megint csak láthatjuk tényleg, hogy monumentális méretekben emelkedett ez a felvonulási út és ez a kapu, és a felvonulási út mentén húzódó építmények is feltehetően megint csak mázas téglákkal voltak borítva. Egy gyönyörű szép, egy nagyszerű, impozáns látvány lehetett. Babilon városa valóban az egyik leggyönyörűbb város volt ebben az időben. Maga a név egyébként az, hogy Babilon, ezt jelenti, hogy Istenek kapuja. Így nevezték el maguk az itt élők a várost. A héberben azonban egy egész más jelentése van Babilonnak. A Bálál héber igével van összefüggésben, aminek a jelentése annyit tesz, hogy összezavarni. Egyszerre két dolgot is kifejez a Biblia szerint Babilonnak a neve. Kifejezi a pogány népeknek azt a hitét, hogy ez az Istenek kapuja, és hogy itt az Istenek lakoznak. De kifejezi másik oldalról az Isten szemszögét, aki azt mondja Bábelre, illetve magára Babilonra, hogy ez egy nagy összezavart dolog, az egy nagy összezavarodás. Babilon neve a Bibliában fogalommá jelképé vált, végig húzódik, mint az Isten ellen szövetkező népeknek a jelképe, a szimbóluma. Nabukodonozor nagy építetője volt a városnak, és az ő nevéhez kapcsolódik a világ egyik csodája is. Nem tudom, hogy a világ hét csodáját mennyire ismerjük, ugye nagyon sok minden tartozik a világ hét csodája közé. Ez, amit Nabukodonozor nevéhez fűznek, ez a függőkert, amit Méd felesége számára készítetett. Ugye látjuk, hogy Nabukodonozor nem csak jó katona volt, meg nem csak építető, hanem nagyon jó diplomata is. A feleségét sem pusztán azért választotta, mert csinos volt, vagy tényleg szerelemből vette volna el, hanem elsősorban dinasztikus politikai érdek irányította, hiszen a médek, akik korábban szövetségesei voltak, de félő volt, hogy esetleg ellenségesekké válnak, ezért próbálta nem csak egy fallal elválasztani őket Babilontól, hanem próbálta megnyerni őket egy feleség által. És aztán Nabukodonozornak a humánumát és emberségét mutatja. A Biblia szerint egyébként ő egy meglehetősen humánus király volt, ami nagyon ritka az ókori közel-kelet ilyen asszír kegyetlenkedéseihez szokott világának. Megkedvelhette a feleségét, és a felesége számára, hogy ő ne érezze magát annyira idegenül ebben a városban, a méd hegyekre emlékeztető függőkertet hozott létre. Hatalmas oszlopos aljzaton állt ez a függőkert, ami az Isztár kapu közelében, tehát a felvonulási út közelében került elő. Földet hoztak rá teraszos formában, és ebbe a földbe beleültettek mindenféle egzotikus növényt, aminek egy részét a mesés távoli médiából hozták, hogy a feleség tényleg otthon érezze magát ebben a nagyon szörnyűséges városi zűrzavarban, városi világban is. Ez tehát a világ hét csodájává is vált Nabukodonozornak ez az építménye. A király azonban, ahogy mondtam, nem csak az építkezéseiről híres, és nem csak arról, hogy ő a Biblia szerint, de ahogy majd a történetekben haladunk előre, a babiloni leírások szerint is egy nagyon-nagyon lojális és humánus király volt, de azt is feljegyzik róla a babiloni krónikák, hogy rendkívül jó hadvezér és kiváló katona is volt. Egy Babilon területéről előkerült oroszlán, mint a királynak, a babiloni királynak a jelképe, egy hatalmas, monumentális szobor töredék, ami egy emberen tapos, ugye mutatván Babilonnak a hatalmát, Babilonnak a dicsőségét. És maga Nabukodonozor is azzal kezdte az uralkodását, hogy megpróbálta az ő birodalmát és az ő városát stabilizálni. Itt láthatjuk Babilont az ókori Közel-Kelet tengerében, egy picike pont, és ezt a pici várost próbálta nagyvárossá, majd aztán nagy birodalommá növelni Nabukodonozor. Annyi előnye, vagy annyi lehetősége már volt, hogy az édesapja már megkezdte a mezopotámiai, a Tigris-Eufrátesz közének a meghódítását, Az asszír birodalom összeomlása után viszonylag gyorsan sikerült a mezopotámiai területeket egységesíteni, hiszen az itt élő népek már hosszú évszázadok, évezredek óta hozzá voltak szokva ahhoz, hogy egy egységes birodalomban élnek, hol ennek, hol annak a dinasztiának az összefogása alatt, de minden esetre egységes népként élnek. Azonban volt egy hatalmas ellenfele az új babiloni birodalomnak, ugye itt látjuk, hogy kezd rózsaszínnel jelölve kezd növekedni az új babiloni birodalom. A kezdetben az alap tőkéje az új babiloni birodalomnak ezzel a kék rovátkával jelzett terület volt, de gyakorlatilag maga szűkebb értelemben vett Tigris-Eufrátesz köze. A legnagyobb ellenség, akikkel nagyon szeretett volna Nabukodonozor minél gyorsabban dűlőre jutni, azonban már nem is annyira a mezopotámiai térség lakói voltak, hanem az egyiptomi birodalom. Ugye korábban is az egyiptomiak voltak, akik beleszóltak az asszíroknak a nagyhatalmi politikájába, akik mindig ellensúlyozni tudták a keleti hatalmaknak a támadásait. És ezért volt, hogy Nabukodonozor, amikor még fejedelem volt, de már gyakorlatilag közeledett a trónra lépéséhez, időszámításunk előtt 606-ban, 605-ben elindult keletre, hogy összetalálkozzon az egyiptomi seregekkel, akik gyakorlatilag a fennhatóságuk alatt tudhatták nem csak Kánánnak a területét ebben az időben, hanem a föníciai, szíriai területek is az ő hatáskörükbe tartoztak. Mondjuk ezt ne úgy értsük, hogy ez azt jelentette, hogy ott az egyiptomi a katonákkal állomásoztak volna, vagy ilyesmi, hanem pusztán annyit jelentett, hogy a Szíriában levő városok és mondjuk a Júdában székelő király az mind Egyiptom barát politikát folytatott. Időszámításunk előtt 605-606 környékén Kárkemisbe vonultak fel egymással szemben az egyiptomi és az új babiloni seregek, és egy hatalmas, minden eddigit felülmúló ókori közel-keleti csatában egymás ellen harcoltak. És ennek a csatának a történészek szerint nem volt igazán győztese. Nagyon érdekes, hogy annyira hatalmas, monumentális, több százezer embert felvonultató volt ez a csata, hogy még a mai napig is régészek rengeteg nyílhegyet, ebből az időből származó nyílhegyet találnak Karkemis közelében, amik mind arra utalnak, hogy valami iszonyú nagyméretű világháború, a korabeli két nagy világhatalomnak a háborúja zajlott Karkemisnél. És bár nem volt igazán győztes, de mégis úgy tűnik, hogy Nabukodonozornak lehetett fölénye, ugyanis visszaszorította az egyiptomi csapatokat a birodalom határai mögé, és innentől kezdve a szíriai, föníciai és a júdabeli térség már nem igazán tudhatta maga mögött Egyiptomnak a védelmét. Hogy Nabukodonozor be is biztosítsa magát, és még esze ágába se legyen semmelyik kis városkának, vagy szíriai fejedelemségnek, vagy júdabeli királynak ellene fordulni, a biztonság kedvéért megostromolt egyes szíriai városokat, és hát itt kapcsolódunk megint vissza Júda végnapjaiba és a Biblia történeteibe. A Biblia feljegyzése szerint időszámításunk előtt 605-ben megostromolta magát Jeruzsálemet is. Ez az ostrom nem volt igazán falrengető a szószoros értelmében, ugye nem sértette egyáltalán azokat a falakat, amiket még Ezékiás emeltetett a királyság korának középtáján, hanem pusztán egyrészt a templomra korlátozódott, amiből nagyon sok kincset elragadott Nabukodonozor a király. Ezzel fejezték ki az ókori közel-keleti királyok azt, hogy meghódították, meghódoltatták azt a települést, azt a várost. Hogyha annak a városnak a kincseit, az Istenének a kincseit és az Istenének a szimbólumait magukkal vitték, és azt is tudjuk a Biblia feljegyzései szerint, hogy nem elégedtek meg pusztán anyagi javak elvitorlásával, hanem zsidó előkelőket, főleg a királyi családból származó előkelőket vittek magukkal fogságba. És hát ezek között a foglyok között volt a Dániel is, aki a későbbi Dániel prófétája, nagy prófétája lett a zsidóságnak. Ennek az ostromnak azonban még nem voltak igazán hosszú távú következményei, csak annyit szeretett volna Nabukodonozor jelezni, ugye ez is mutatja, hogy egyébként egy humánus uralkodó volt, nem vérengzett, nem tett semmit, csak figyelmeztetés volt a júdabeli királynak, aki ekkor Jeruzsálem trónján ült, Joákimnak, hogy jó lesz nem Egyiptom barát politikát folytatni. Ugye Joákim alapvetően Egyiptom barát volt, és Egyiptomhoz lojális emberként egyiptomiak segítségével került Júda trónjára, Jeruzsálem trónjára. És Nabukodonozor csak azt akarta kifejezni ezzel a hadjárattal, hogy jó lesz most már nem Egyiptomban bizakodni, mert az már egy meggyengült szövetséges, hanem ismerjék el őt, az újonnan feltörekvő királyt, Nabukodonozor és az új babiloni birodalmat szövetségesként. Innentől kezdve Jeruzsálemnek adót, hadisarcot kellett fizetnie az új babiloni birodalom számára. Joákimről, erről a zsidó királyról azt tudjuk, hogy szinte minden tekintetben ellentéte volt az édesapjának, a nagy reform királynak, Jósiásnak. Míg Jósiás támogatta ugye az izraelita vallást, az eredeti Jahve kultuszt, addig a fiáról tudjuk azt, hogy nem igazán követte az igaz Isten hitet, sőt, kifejezetten ellenlábasa volt az akkor Júdában működő prófétáknak. Többek között az egyik legnagyobb prófétának, ugye három prófétája is van ennek a korszaknak Júdában, majd az ő nevük még előkerül, Dániel, Ezékiel és Jeremiás. És tudjuk Joákimról, hogy Jeremiás prófétát annyira nem szívlelte, hogy egyszer még az iratait is, amiket ő szent iratként Isten parancsára leírt jövendőléseket, elkoboztatta a prófétától, és elég látványos módon elégettette. És hát megint csak nem az apja politikáját folytatta abban sem, hogy mindvégig megmaradt Egyiptom barátnak élete végéig, és ez azonban előidézte Júdának a további tragédiáját, és így gyakorlatilag már elérkezünk egészen odáig, hogy Jeruzsálem az utolsó éveit éli meg. Nabukodonozor tehát egy kisebb fogoly csapattal visszatért Babilon városába, megint csak Babilonról láthatunk egy áttekintő képet, egy rekonstrukciós rajzot. Itt pontosan a szentélykörzet az, amit láthatunk. A szentélykörzet központi részén pedig ott állt ez a bizonyos cikkurát, amit még az óbabiloni birodalomban, ugye kb. 1000 évvel, 1000 pár száz évvel korábban Hammurapi építetett, de ezt újból megerősítette, újból fölépítette maga Nabukodonozor is, mert Marduk, a főisten, továbbra is Babilon isteneként volt számon tartva. Megint csak egy építészeti, technikai remekmű az ókori Közel-Keletről. Nabukodonozor kőhidat építetett az Eufrátesre, ami abban az időben ritkaság számba, mert nem igazán voltak ilyen, főleg nem ilyen széles sugárútszerű kőhidak, amik bevezettek a városba az Eufrátesz folyón keresztül. Nabukodonozor tehát 605-től kezdődően mondhatta el azt magáról, hogy Júda is, mint királyság az ő hatalma alá tartozik, hiszen a király innentől kezdve hadisarcot fizetett, és túszként a királyi családból többen sokan ott rekedtek a babiloni király udvarában. A zsidó történelem innen időszámításunk előtt 605-től számítja az úgynevezett babiloni fogság kezdetét. A zsidó történelemnek a legmélyebb pontjánál tartunk. A zsidók itt veszítik el az önálló királyságukat, és innentől kezdve lesznek számüzetésben és idegenként, idegen földön, és majd csak a Biblia jövendőlései szerint, és aztán a történelemben látjuk, hogy valóban így is volt, csak 70 évvel később térhettek vissza, és kezdhették meg valamilyen szinten a romokon újraépíteni az ő országukat. Nabukodonozor tovább próbálta erősíteni az uralmát. Már nem csak a mezopotámiai térség volt, ami felett közvetlenül uralkodott, hanem annak révén, hogy Szíriában és ugye Júda területén is kisebb ostromokat hajtott végre, az övé lett a szíriai terület, Fönícia, ugye a Libanonként van itt jelölve, és a kánáni területek, tehát gyakorlatilag a volt asszír birodalomnak a területét igen-igen gyorsan, gyakorlatilag egy évtized alatt bekebelezte. Azonban még ezzel sem elégedett meg, hanem elkezdett a sivatag arabos, az arab sivatagos területeken is területeket hódítani, és próbált még északabbra is menni a földközi tenger partvidékén, és a gazdag kereskedő városokat is megpróbálta sorra bevenni, meghódítani. Az egyik legnagyobb fegyverténye volt Tírusz városának az elfoglalása. Tírusz egy igen-igen kemény, büszke kereskedő város volt. A Bibliában megint csak jelképé válik, méghozzá nem is akármilyen jelképé, magának a sátának, az ős ellenségnek a jelképévé, a felfúvalkodottságát, a büszkeségét tekintve. Pont Ezékielnél olvashatunk Ezékiel próféta könyvében róla. És Tírusz egy olyan megerődített város volt, hogy gyakorlatilag szinte bevehetetlennek tűnt. Maga Nabukodonozor sem tudta a teljes várost meghódítani, csak azt a részét, ami rajta volt a földrészen. A városnak volt egy olyan része, ami egy félszigeten, a tengerben volt, ezt a részét nem tudta maga Nabukodonozor sem meghódítani. A többi részt is, a városnak a többi részét is csak 13 évnyi kemény ostrom után tudta bevenni. Azonban még mindig megmaradt a fő ellenség Egyiptom Nabukodonozor számára. Nem tudjuk pontosan megint, hogy mikor, A kárkemisi csata után talán egy 5-6 évvel, 600 körül egy újabb csata zajlódott le az Új-Babiloni Birodalom és Egyiptom között, és ez a csata megint csak döntetlen kimenetelű volt, de minden esetre mind a két felet arra késztette, hogy innentől kezdve ne nagyon foglalkozzon a másikkal. Egyiptom is megmaradt a határterületén belül, és nem próbált terjeszkedni, nem próbált beleszólni a kánánita városoknak, Szíriának és Föníciának az életébe, míg az új babiloni birodalom sem lépte át innentől kezdve Nabukodonozor életében Egyiptom határait. Azonban pontosan ezek az események vezettek oda, hogy a júdabeli királyságot és Jeruzsálemet egy újabb támadás éri Nabukodonozor uralkodása idején, időszámításunk előtt 597-ben. Ugyanis a kánánita júdabeli királyok továbbra is nem igazán jól mérik fel a közel-keleti politikai helyzetet, és mivel ugye azt látják, hogy 600 körül egy döntetlen csata van Egyiptom és Új-Babilon birodalma között, ezért elkezdenek megint Egyiptomban reménykedni, és Joákim, aki egyébként is kifejezetten Egyiptom barát király, ugye ő az, aki ekkor uralkodik Jeruzsálem trónján, egyszerűen elhatározza, hogy nem fizet adót innentől kezdve Nabukodonozornak. Beszünteti a hadisarc fizetését, ez ugye egy lázadással ér fel az ókori közel-keleten, és Nabukodonozor ezért azonnal rögtön megindítja a megtorló hadjáratot Jeruzsálem ellen. Időszámításunk előtt 597-ben az új babiloni krónikák pontosan megörökítik még a hónapot és a napot is. Március 16-án éri el azt Nabukodonozornak, az új babiloni birodalomnak a serege, hogy hosszasan, ahogy végig száguldanak gyakorlatilag az egész júdabeli királyság területén, aztán majd körülveszik, ostromgyűrűbe zárják Jeruzsálemet. Ezen a napon, március 17-én sikerül elfoglalniuk Jeruzsálem városát. Itt már bizony a városfalak is erősen megrongálódnak. A Biblia egy tengerözönnel azonosítja az ekkori új-babiloni támadást. Több mint több százezer embert hurcolnak el ekkor a babiloniak fogságba. Nem csak a királyi családot, magát a királyt is viszik fogságba, és a királynak az édesanyját, a közvetlen szolga személyzetét, hanem a legtöbb mesterembert, fegyverkovácsokat, kovácsokat is magukkal cipelnek a babiloni birodalomba. Ugye miért teszik ezt? Ugye azért, hogy még fegyvert se tudjanak készíteni innentől kezdve a zsidók, és maga a Biblia így értékeli ezt a támadást, hogy nem maradt senki más Júdában, már hogy az egész országban, csak a legszegényebbek. Az összes kézműves mesterembert, gazdagembert, előkelő nemesi családból származókat, királyi családot mind-mind Nabukodonozor magával ragadja a babiloni birodalomba. Megint csak Nabukodonozornak a Biblia által is felmutatott emberségességét mutatja, hogy amikor sikerül elfoglalni a végre Jeruzsálemet, akkor nem kezd nagy vérengzésbe, mint ahogy mondjuk azt korábban az asszírok tették volna. Sőt, magát az ifjú királyt, ugyanis az ostrom közben Joákim, az a megrögzötten Egyiptom barát és megrögzötten Isten törvénye ellen lázadó király meghal az ostrom ideje alatt. Fia veszi át az uralmat, aki akkor még nagyon-nagyon fiatal, nagyon tapasztalatlan, Joákimnak hívják, ugye csak egy betű a különbség a két király neve között. Elég nehézkes ez az időszak, aki mondjuk úgy szeretné részletesen végig tanulmányozni a királyok könyveit. Nagyon tudom ajánlani, hogy csak ceruzával és papírral a kezében tegye, mert egyébként belekavarodik. Tehát ez az ifjú király Joákim megint csak nem kap halálos büntetést, holott ugye lázadónak számít az ókori közel-keleti jogrend szerint, hanem egy nagyon érdekes dolgot jegyez fel a Biblia, ami nagyon sokáig hihetetlennek tűnt, miszerint Nabukodonozor elcipeli magával, ugye a fiatal királyt is, a többi mesteremberrel, előkelővel együtt Babilonba, de nem öleti meg, hanem a király élteti őket, egy külön háztartást, egy külön szolgaszemélyzetet ad az ellenséges, legyőzött királynak, és gyakorlatilag Nabukodonozor teljes életében királyi ellátásban részesül, mint egy száműzött, mint egy uralmától megfosztott király. Nagyon érdekes régészeti bizonysága is lett ennek a bibliai kis mozzanatnak. Amikor Robert Caldwell föltárta Babilonnak a városát, akkor az északnyugati részében a városnak egy hatalmas labirintusszerű épületegyüttest tárt föl. Itt láthatjuk, nagyon éppen jól megmaradtak ezek a labirintusszerű építmények, amikről nagyon sokáig fogalma sem volt, hogy tulajdonképpen mik lehetnek. Olyan nagyméretben képzeljük el ezt a az építményegyüttest, hogy 45 ezer négyzetkilométer területet ölel fel. 45 ezer négyzetkilométer, tehát valami horribilis nagy terület. Maga a Babilon városa is egyébként hatalmas méretű volt, csak a belső város falnak a hossza, amit föltártak régészek, 18 kilométer, tehát tényleg egy metropolisz volt a 6. században. És miközben itt ásott koldövény, előkerültek ékírásos kis táblácskák, és előkerültek ugye mázas téglával borított helységek is, és igazából már csak az utókor tudta úgy összerakni ezekből a leletekből, hogy akkor ez eredetileg mi is lehetett ez a hatalmas komplexum. Minden bizonnyal Nabukodonozornak a palota együttese volt, részben a trónterem és a fogadószoba, valószínűleg a trónteremnek a falát díszítették ezek az Isztárkapuhoz hasonló mázas téglákból, csempékkel borított falu termek. És hát nem csak palota trónterem volt, nem csak fogadószoba volt, hanem minden bizonnyal ilyen adminisztrációs irodák is húzódtak itt az épület együttesen belül, és ezért is lehetett, hogy ezek az ékírásos táblácskák is itt raktározódtak ezekben az alépítményekben, ezekben az adminisztrációs alépítményekben. Itt láthatunk egy ilyen ékírásos kis táblácskát, és nagyon érdekesen igazolódott át ez a bibliai hihetetlennek tűnő mozzanat, hogy Nabukodonozor ennyire humánus lett volna egy lázadó királlyal, a fiatal Joákinnal szemben. Ugyanis ezek a babiloni krónikák végig kísérik, nyomon követik Nabukodonozornak a uralkodása, a történetét. Évszámra pontosan, napra pontosan datálják uralkodásának eseményeit. És szerencsésen előkerült az az ékírásos táblácska is, ami megőrzi és följegyzi azt, hogy Joákin király valóban bent élt Nabukodonozor ellátása alatt egy külön kis lakosztályban, és pontosan ezen az egyik kis ékírásos táblácskán egy ilyen adminisztrációs feljegyzés volt olvasható, hogy Joákinnak, a legyőző zsidó királynak mennyi gabona és mennyi szezámolaj jár a havonta szokásos ellátmányból. Egy olyan kis adminisztratív elszámolás volt, hogy nyilvánvalóan, vagy valószínűleg a raktárnak a gondnoka készítette ezt a feljegyzést, hogy el tudjon számolni, egy kicsit olyan, mint a számla a mai időkben, hogy el tudjon számolni azzal, hogy ennyi olajat és ennyi gabonát adott ki Joákinnak és az ő háztartásának. Na most ez az lelet nagyon szerencsésen egybevág a Biblia leírásával, ugye nagyon ritka, hogy ennyire pontosan datálható egy-egy bibliai apró kis megjegyzés, de ez tehát nagyon ékesen tanúsítja azt, hogy az ifjú királyt, Joákint Nabukodonozor mennyire kegyelmesen fogadta, és megbocsátotta neki ezt a lázadását. Ennek a korszaknak három prófétája is van, ahogy mondtam. Júdának a végnapjainál járunk. Gyakorlatilag az egész nép a legszegényebbek kivételével már nem Júda határterületein, földrajzi egységén belül él, hanem a nép nagy része már át van telepítve több száz ezer kilométerrel odébb Babilon területére. Az Isten a Biblia szerint a gondviselését úgy intézte, hogy ebben az időben egyszerre három próféta is működött, akit nagy prófétaként tart számon a Biblia. Nem azért, mert hogy ők nagyobbak, kiemelkedőbbek lettek volna a többinél, hanem mert rengeteg kinyilatkoztatást kaptak az Istentől, és ez a három próféta három különböző helyen gondozta, ápolgatta a zsidó népet. Ezékiel a babiloni foglyok között teljesítette a szolgálatát. Ő 597-ben került Nabukodonozor második Jeruzsálemet ért ostromakor a babiloni birodalomba, de nem pont Babilonba került, tehát nem pont a városba, hanem messze északon, Mezopotámia északi részén, egy nem tudjuk pontosan beazonosítani földrajzilag, a Kébár folyó mellett valószínűleg tartják a régészek, hogy ez egy csatorna, ugyanis egy csatornával nagyon szépen lehet viszont azonosítani ezt a földrajzi elnevezést, ezt a bibliai földrajzi elnevezést. Egy Kabur nevezetű csatorna partján éldegéltek, tengették a hétköznapjaikat azok a zsidók, akiket oda fogságba hurcoltak. A Biblia szerint Ezékiel fiatal ember volt, amikor fogságba került, mintegy 30 évesen kezdte meg a prófétai szolgálatát már kint a babiloni foglyok között, időszámításunk előtt 592-ben, és körülbelül egy olyan 21 néhány évig teljesített prófétai szolgálatot a fogságba került népkörében. A feladata az volt, hogy felkészítse és elfogadtassa a néppel azt, hogy Jeruzsálem végső ostroma közel van, és Jeruzsálem a földdel lesz egyenlővé téve, és Júdából és az egész zsidó királyságból semmi nem marad. És az is a feladata volt, hogy ugyanakkor azt is hirdesse a nép körében, hogy azért Isten meg fogja majd látogatni az ő népét, már egy súlyos, tényleg súlyos 70 éves megpróbáltatás után, és azokat, akik megtérnek és visszatérnek ő hozzá, azokat vissza fogja majd vezetni újból az ő hazájukba. Ugye Isten nem öncélúan engedte meg Júdának és Jeruzsálemnek ezt a szenvedését. A Biblia szerint Istennek az volt ezzel a célja, hogy a népet visszatérítse Istenhez, már akit még egyáltalán lehet, és ezzel a nehéz próbával is elgondolkoztassa őket arról, hogy ki is az Isten igazából, és hogy miért is következtek rájuk ezek a sanyarú napok, ezek a nehéz napok. Nár el Kabúrnak hívják azt a települést, amit régészek feltártak, és többen azonosítanak a Kébár csatorna partján álló zsidó kolóniával, Kébár Kabúr. Ja, a héberben is, és a legtöbb sémi nyelvben csak mással hangzók vannak, a magánhangzókat későbbi olvasatként írták hozzá, és ezért is lehet sokszor mással hangzó szintjén ugyanannak a betűcsoportnak több átirata, illetve több olvasata, ugye Kébár vagy Kabúr. Régészek azt feltételezik, hogy valószínűleg ez lehetett az a terület, ahol az a bizonyos ezékieli zsidó kolónia élt, a kitelepített, áttelepített zsidó kolónia élt. Föltárták itt a régészek ezt a Nár el Kabúr nevű települést, és találtak is egy olyan városrészt, ami pontosan erre az időszakra, a 70 éves fogság korára esik. Krisztus előtt a 7. és az 5. században zsidó települést tudtak kimutatni itt a babiloni népek között. Ugye elég jellegzetes a két népnek a kultúrája, tehát könnyű régészetileg a leletanyag alapján etnikumot meghatározni, és ezért lehet kimondani, hogy itt a babiloni birodalmon belül a 7.-5. században Nár el Kabúrban, vagyis a Kébár csatorna partján egy zsidó kolónia működött, ami minden bizonnyal Ezékielhez tartozott, Ezékiel is ezen a területen élt. Ezékielnek nagyon tragikus volt az élete. A feleségét elveszítette, ahogy a babiloni fogságba kerültek. 9 évvel a babiloni fogságba kerülés után halt meg nagyon fiatalon és váratlanul a felesége, és maga Ezékiel is vértanú halált halt. A zsidó hagyományok kétféleképpen is megörökítik a halálát, de mindenképpen azzal azonosítják, hogy a saját honfitársai nem fogadták el az ő szolgálatát itt a fogságban sem. Az egyik verzió szerint ló után kötötték, és úgy ölték meg, a másik verzió szerint pedig egy ember, egy másik zsidó előkelő ölte meg a tulajdon kezével Ezékiát. A másik nagy prófétája ennek a korszaknak, a három közül, tehát Jeremiás, Ezékiel és Dániel közül a legfiatalabb, Dániel próféta volt. Ő még egészen fiatal emberként került ki a babiloni fogságba, aki az első Nabukodonozori ostrom időszámításunk előtt 605 idején került a babiloni fővárosba, és mivel egy előkelő királyi családból származott, ezért közvetlenül Babilonba, Nabukodonozor udvarába került. A Biblia szerint tehát ő volt a legfiatalabb ebben az időben, azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy szinte ő kapta a leghosszabb és legnehezebb szolgálatot hármuk, Jeremiás, Ezékiel és Dániel közül, ugyanis Dániel 73 éven keresztül teljesítette prófétai szolgálatát itt a babiloni udvarban. Nabukodonozor, aki tényleg megint csak hangsúlyoznám, hogy egy bölcs és humánus ember volt, inkább a béke politikát szerette volna megvalósítani a birodalmon belül, és azért szokásába vette, hogy különböző népeknek az előkelő értelmes fiataljait kiválogatta egy iskolába, egy káldeus iskolába iratta őket, és hát bízott abban, hogy ez az átképzés, ez az agymosás, mint most ugye pozitív értelmű volt ez az agymosás, elegendő lesz ahhoz, hogyha ezek a nemzetiségek visszatérnek előkelő emberként a saját fajtársaik közé, akkor képviselni fogják a nabukodonozori birodalmi politikát. Dánielről is tudjuk, hogy egy ilyen kádeus iskolába került, és kiemelkedett a többiek között az ő bölcsességével és az ő értelmével. Amikor pedig már felnőtt fiatal emberré lett, akkor Nabukodonozor udvarában is, aztán majd az őt követő királyok udvarában mindvégig magas állami pozíciókat töltött be, nagyon közel állt mindig a királyhoz és a király tanácsadó testületéhez. A Biblia szerint tehát több mint 70 éven keresztül végezte Dániel az ő prófétai szolgálatát. Minden bizonnyal sokat tanulhatott Jeremiástól, akinek nagyon sokszor olvasgathatta a proféciáit. Maga a Biblia is megörökíti egy helyen, hogy Dániel előveszi Jeremiásnak az iratait, és olvassa őket a babiloni fogság idején. És ugye a harmadik nagy prófétája a korszaknak Jeremiás, róla majd a következő előadásban fogunk igazán beszélni, ő pedig otthon maradt a maradék zsidósággal, aki még egyáltalán életben volt, és ő átéri az utolsó ostromot is időszámításunk előtt 586-ban. Tehát három próféta, három különböző területen, de ugyanazzal a céllal teljesíti a szolgálatát, Júda végnapjaiban Isten különösen kegyelmes a zsidó néppel, és próbálja őket erősítgetni, bátorítani. Mind a három prófétának közös a célja, az, hogy kialakuljon egy hívő maradék, akiket Isten aztán megint fel tud használni a zsidóságon belül, arra, hogy az ő hitét megtartsák, és az ő hitét továbbítsák a nemzetek között. Dániel személyéről tényleg nem sok lehetőségünk van most így beszélni, ugyanis mind Ezékiel, mind Dániel nagyon nagy prófétai könyvet hagyott maga után. Ezékiel könyve egy kicsit misztikusnak tűnik, rengeteg látomás, rengeteg olyan profécia van benne, ami talán nehezen értelmezhető. Számos ponton jelenések könyvékben rokon annyira apokaliptikus jellegűek a könyvei. De ennek ellenére, hogy ilyen misztikusnak tűnik, Ezékiel nagyon pontosan dokumentált, évszámra, évre, pontosan, szinte történészi pontossággal dokumentált. Dániel pedig egy olyan könyv a Biblián belül, ami számos ponton kapcsolódik az Új Szövetséghez, és gyakorlatilag az egész emberi történelemhez. A Biblia szerint Dániel egy olyan próféta volt, akinek az Isten kinyilatkoztatta az egész emberi történelmet. Egy olyan prófétai könyv, amiben olyan jövendőlések húzódnak meg, amik a napjainkig tartanak, amik az egész emberi történelmet a kezdetektől a végig átfogják. Négy ilyen nagy úgynevezett vázlatprófécia is található Dániel könyvében. A Biblián belül vázlatproféciának hívjuk azokat a proféciákat, amik a kezdetektől végig tekintik az emberi történelmet egész a végig. Nyilván nem aprólékos pontossága, hiszen ez lehetetlen lenne, hanem egy bizonyos szempontból kiragadva rajzolják le az emberi történelmet. Dánielnél négy ilyen is van, Dániel könyve második fejezetében, a hetedik fejezetben, a nyolcadik, kilencedik fejezetben és a 10-től a 12-dik tartó fejezetben. És ami még Dánielnél nagyon érdekes, hogy Dániel az egyetlen olyan ószövetségi próféta, akinek Isten kijelentette az eljövendő messiás, az eljövendő megváltó földre érkezésének pontos idejét. Nem tudom, hogy ezt mennyire ismerjük, ezt a proféciát a Biblián belül. Egy ember ezt így fogalmazta meg, egy biblia magyarázó, hogy annyira pontosan kijelentette az Isten a földre jövetelét az eljövendő megváltónak, hogy a zsidók az ujjaikon tudták volna kiszámolni a messiás földre érkezésének idejét. Dániel könyve 9. fejezetének 24-től 27-ig tartó versei írják le azt, hogy az eljövendő megváltónak mikor kell fellépnie messiásként, és mikor fogják őt megölni, és hogy pontosan az ő saját népe fogja megölni, és aztán megjövendőli előre azt is, hogy Jeruzsálem majd hogyan fog az eljövendő megváltót követő korszakokban elpusztulni, és hogy hogyan fog ez a háború egészen az idők végezetéig tartani a Szentföldön, Jeruzsálem földjén és Júda területén. A Bibliának ezek tehát olyan kijelentései Dániel könyvében, amik részben beteljesedtek, részben pedig a beteljesülésük még a Biblia szerint előttünk van, de pontosan amik már beteljesedtek, és amit után tudunk ellenőrizni a történelemben, azok hitelesítik, vagy azok tehetik érdekessé számunkra azokat a jövendeléseket, amik még folyamatban vannak, illetve amiknek még előtte állunk. Dániel könyve 9. fejezetének erről a bizonyos szakaszáról egy katolikus lelkipásztor, egy katolikus teológus tanár írt először, és ő volt, aki 1902-ben megfejtette Dániel könyvének ezt a proféciáját, és kiszámította, hogy a messiásnak, akiről Dániel könyve jövendől, Krisztus után 27-ben kellett föllépnie, és Krisztus után 31-ben kellett keresztre feszítenie. És hát ma már történelmileg is tudjuk, hogy ez a bizonyos történelmi Krisztus, aki ezen a földön élt, minden bizonnyal ekkor lépett fel, legalábbis ha a Bibliával is összevetjük, és ekkor halt meg az Új Szövetség, és a történelmi források szerint is. Nem szoktam előadást közben ajánlani, de a végén már nem szeretnék, és teljesen ide kapcsolódik. Van egy elég ritkaság számba menő fénymásolat nálam, pontosan erről a proféciáról és ennek a proféciának a megfejtéséről. Huber Lipót kalocsai teológiai tanár készítette 1902-ben. Ez az egyik szentírás tudományi szemináriumnak a fénymásolt kis példánya. Ha valakit ez érdekel, tényleg rendkívül érdekes és nagyon meggyőző az, ahogyan megfejti ezt a Dániel proféciát, És hát azok számára is érdekes lehet, akik mondjuk nem hisznek a Bibliának a csoda voltában, vagy isteni voltában, vagy szava hihetőségében. Azért érdekes, mert mégiscsak eléggé logikusan nyomon követhető az, hogy Dániel könyvében a Krisztus előtti időből maradt fent egészen biztosan egy olyan jövendőlés, ami napra, évre pontosan megjeleníti, vagy elmondja az eljövendő messiásnak a földre érkezését. Ugye három prófétája volt tehát ebben az időben a Júdabeli királyságnak, és a három próféta időrendjét követi a Bibliánk is, Ezékiel, Dániel és Jeremiás. Ezékiel és Dánielnek a szolgálatát most ennyiben kellett összegezzük, és a következő előadásunkra már tulajdonképpen Júdának a legutolsó napjai fognak maradni. Azt vizsgálnánk meg, hogy hogyan is következett be Jeruzsálem utolsó ostroma, hogyan teljesedtek be azok a bibliai proféciák, amik előre megjövendölték, hogy bizony semmi nem fog maradni szinte Jeruzsálemből, és mindenki át lesz szinte telepítve a babiloni udvarba. Miért is kellett Nabukodonozornak, aki alapvetően humánus király volt, ezt a totális támadást elindítania Jeruzsálem ellen? Ezeket vizsgálnánk a következő alkalommal, és egy kicsit megint abba is beletekintenénk, hogy a Biblia mit mond erről a korszakról, mit mond Jeremiás prófétáról, miben összegzi az ő szolgálatát, és hát megelőlegzem azt is, hogy Jeremiás lesz az egyetlen olyan prófétai személy, akinek az életéről és működéséről van régészeti bizonyítékunk. Ezékielről és Dánielről nincsen, tehát nincs egy olyan bizonyítékunk, hogy valahol feliratként előkerült volna egyikük vagy másikuk neve. Ezt fel lehet fogni egy bibliai leírásnak, bár mondjuk azok a könyvek, amiket maguk mögött hagytak, azok rendkívül súlyosak és rendkívül értékesek. Jeremiásról azonban van olyan régészeti leletünk, ami eléggé egyértelművé teszi azt, hogy mondjuk, hogy történeti személy avatja számunkra azt a Jeremiást, aki elsiratta Jeruzsálemet az utolsó fogság idején. Most ugye hozzárnánk le a történetet tehát, hogy Nabukodonozor kétszer megostromolta már Júda fővárosát, Jeruzsálemet, több százezer embert elhurcolt magával Babilonba, a királyi városba, köztük Ezékielt és Dániát, akik részben a babiloni udvarban, részben a foglyok között teljesítenek szolgálatot, és Júdában már csak a legszegényebb népréteg maradt, és egy Nabukodonozor által trónra ültetett Sedékiás nevű bábkirály, aki úgy ugrált, ahogy Nabukodonozor mozgatta. Azonban a következő és legutolsó előadáson azt néznénk meg, hogy Sedékiás hogyan lázadt fel ezzel a bábkirály szerep ellen, és ezzel hogyan alapozta meg Jeruzsálemnek a teljes pusztulását. Köszönöm szépen a figyelmüket!